Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ebben az évadban nehéz üzenetek kommunikációjával foglalkozunk, és az a reményem, hogy a mai témaválasztás az nagyon jól rímel erre, alapvetően párok közötti együttműködésről, együttműködési nehézségekről fogunk beszélni. Bátki Anna klinikai szakpszichológust hívtam vendégül, aki pár és család terapeuta. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlet a hallgatóknak.
Talán indulhatunk onnan, hogy ez egy jó témafelvetés volt a részemről, hogy a párok közötti, párkapcsolaton belüli kommunikáció az tud egy kihívásos, nehéz terület lenni.
Azt hiszem, hogy ezt talán mindenki tapasztalja saját életében, de hogyha épp nincsen párkapcsolatban, akkor...
Akkor meg az a baj.
Akkor az is tud nehéz lenni, de hogyha ha körülnéz, akik azért családban nőttek föl, ők is tapasztalták, hogy bizony a családon belüli kommunikáció ezen belül is kitüntetetten sokszor a pár tagjai közötti kommunikáció sokszor nagyon nehéz és kihívásos.
És ebből ugye az következik, hogy talán ezt a részét tényleg mindenki tapasztalja, és amit én keresek, hogy mikor van az a pont, vagy mikor éri el a helyzet azt a szintet, hogy megszülethet egy olyan döntés, hogy vonjunk be praktikusan egy harmadik felet, vagy harmadik és negyedik felet, amikor azt lehet mondani, hogy ő segítsen ebbe, tehát terápiához fordul valaki. Ez mikor jön el ez a pont? Nyilván nem általános, de hogy...
Aha. Hát igen, erre valóban nagyon nehéz általános választ adni, mert hogy ezt ma, azt hiszem ebben a beszélgetésben nagyon sokszor fogom elmondani, hogy nagyon sokféle párral, sokféle családi helyzettel dolgozunk, és nagyon nehéz ilyenkor olyat megfogalmazni, hogy általában kinek mikor jön el az a pont, mert még azt látjuk, hogy a pár tagjai között sincsen ebben sokszor konszenzus, nagyon sok mindenen múlik ez, tehát szocializáción, egyáltalán a terápiához való viszonyuláson, a nehézségekkel való szembenézési képességen, kulturális különbségek, tehát szerintem egyébként nagyon izgalmasan változik ez manapság, és ezt több kollégával tapasztaljuk, hogy ahogy korábban, régebben azért a párokat nagyon nehezen lehetett rávenni arra, hogy terápiába menjenek, vagy már nagyon nagy bajnak kellett ahhoz lenni, hogy elmenjenek. Most sokkal nagyobb nyitottság van ezzel kapcsolatban, tudatosság, tehát nagyon sok fiatal jön párterápiára, sokan még házasság előtt, tehát van olyan, aki fél éve vagy egy éve vannak párkapcsolatban, de vannak nehézségeik, és ahogy szerintem olyan pár évtizede ilyenkor szakítottak volna a párok, ők pedig eljönnek, és terápiába kezdenek, és nagyon fontosnak tartják, hogy rendbe hozzák ezt a kapcsolatot.
Az jutott ez, hogy alig várják, hogy terápiára mehessenek végre, ezért kellett az egész párkapcsolat. Ha visszább lépünk egyel, akkor mi az a folyamat, amikor ebbe az irányba halad egy párkapcsolat, tehát arra gondolok, hogy mondjuk legyen az esküvő, a mézesetek, a mindenki boldog, happy, és aztán valami történik, vagy valamik történnek, és szép lassan előjönnek olyan konfliktus helyzetek, vagy olyan szituációk, amik már nem ennyire boldogságosak, nem ennyire rózsaszínek. Hogyan lehet ezt ilyen folyamatszerűen, akár sémák szerint nézni, hogy ez abba az irányba tart, hogy ez jól fog jönni?
Most erről az jut eszembe az egyik ilyen fontos megközelítés, amit így a családterápiák során tanulunk, tanítunk, és mindig észben tartunk, az, amit úgy is hívunk, hogy a párkapcsolatnak, vagy a családnak az életciklusa. Tehát erre azt gondoljuk, hogy ugyanúgy vannak, mint ahogy ha az egyéni fejlődést az ember elképzeli, akár a pszichomotoros fejlődést, vagy a lelki fejlődést, hogy vannak szakaszok, amivel különböző feladatok vannak, különböző kihívások, különböző nehézségek, és mindegyiket ezt megoldva lépünk tovább a fejlődés során a következő szakaszba. Ugyanígy egy párkapcsolatnak is vannak szakaszai, és különböző nagyon jellegzetes feladatai, tehát mondjuk a párráválás időszaka, az, amikor jobban megismerik egymást, elköteleződnek, ebben az időszakban fontos feladat mondjuk a leválás az eredeti családról, közös értékrend kialakítása, az intimitásnak a valahogy közös, kölcsönösen örömteli intimitásnak a kidolgozása, ezután jön egy másik szakasz, tehát hogy nagyon sokféle szakasza van a pár és a családnak is, tehát mindegyik szakaszban más és más kihívások és nehézségek amikkel találkozhat a pár, vagy aztán már a család, és ettől függően jön el, mindig máskor jöhet el az a pont, tehát van akinél már, ahogy mondom, ebben az a közös identitás kialakulásában már ott van az, hogy mondjuk a pár egyik tagja nagyon nehezen, vagy máshol tart a szüleiről, vagy az eredeti családjáról való leválásban, és ez okoz konfliktusokat. Van, ahol a gyermekvárás időszakában van nehézség, mondjuk, hogy nehezen jön össze a gyerek, vagy akár szoktuk, az is egy ilyen kicsit terápiás közhely, hogy a kisgyerekes családok szemben azzal, amit várnak, hogy általában akkor a párkapcsolattal való elégedettség az a legalacsonyabb, amikor egy párnak kisgyereke van, tehát sokaknál az a nehéz időszak.
Most volt nálam a anya ki van, semmilyen Nóra, úgyhogy ő vele erről a részéről, hogy ezek ilyen csalódás időszakok, erről elég sokat beszéltünk. Azért az alapján, amit most eddig mondtál, azért ezek mindig válsághelyzetek. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy hasonlítottad az egyéni fejlődéshez, meg az egyéni életciklusaihoz, azért ott nem feltétlenül válságról válságra megy a dolog, de itt azért, amikor terápiához fordulnak, akkor nem valami nagyon jó dolog van, hanem rendszerint gödör.
Mi a válság, hát inkább talán a krízis szót mondjuk, ezt a krízis szó a pszichológiában azt jelenti, hogy egy olyan időszak, amikor az addigi megküzdési mechanizmusok vagy módok már nem működnek, és az egyénnek, vagy a párnak, vagy a családnak valamilyen új fajta megküzdési módot kell kidolgozni, és ebben lehet nehézség. Tehát ezek valóban krízis időszakok, ezeknek van egy olyan része a krízisek között, megkülönböztetünk olyan kríziseket, amik tulajdonképpen ilyen az élet előre haladtával, a fejlődéssel teljesen prediktálható krízisek, ilyen például a gyerek születése, vagy mondjuk a kamaszkori krízis, nagyon sok ilyen van, vagy az idősödés, betegség, és a betegség már a másik típusú, ezek az olyan váratlan krízis helyzetek lehetnek, de ilyen lehet egy munkahely elvesztése, egy baleset, egy súlyos betegség.
Tehát valami egy megrázkódtatás, amivel a párodnak kell valamit kezdeni, vagy kell
tehát
hozzá
ami viszonyulni. A párnak, vagy a család, vagy az egyén életében hozhat nehézséget, és tudjuk, hogy akár egy egyéni nehézség is, vagy egy krízis, az nagyon kihat a párkapcsolatra, tehát...
És akkor tudom, hogy beszéltünk erről, hogy nem nevezhető meg egy bizonyos pont, amikor érdemes terápiára menni, de mondjuk, ha nézzük ezeket a válsághelyzeteket, krízishelyzeteket, akkor van valami mintázat, amikor azt lehet mondani, hogy ezen jó értelemben tovább tudna rúgni téged egy pszichológus? Titeket?
Szerintem én az a tapasztalom, hogy a párok is azról szoktak beszámolni, hogy amikor kialakulnak, tehát nyilván nagyon sok krízis van, vagy krízis helyzet van mindenkinek az életében, azért ezek nagyon sokszor azért felvértez minket a saját különböző megküzdési módjaink, a különböző erőforrásaink, és ezeken jó eséllyel túllendülnek az emberek. Azért párok akkor szoktak eljönni, amikor azt érzik, hogy valahogy ezek így körbe, tehát hogy olyan mintázatok állandósulnak, olyan nehéz akár kommunikációs mintázatok, akár visszatérően olyan témák, amikben hiába beszélnek róla, hiába próbálnak újra neki gyűrközni, újra és újra ugyanazokba, ahogy egy kollégám szokott fogalmazni, mint hogyha van lennének ilyen kitaposott, ilyen szekérnyomok, és hogy tehát hogyha arról mindig, ha oda kerülünk, akkor valahogy mindig ugyanoda térnek vissza, és akkor lesz egy ilyen holtpont, ahol azt érzik, hogy külső segítség nélkül nem tudnak ebből elmozdulni.
De ilyesmik a triggerek is, tehát amikor tudom, hogy mire robban a másik, vagy mire robbanok én, és mindig ugye letérünk erről az ösvényről, vagy kerékvágásról, akkor bekapcsolnak ezek?
Hát ezek a triggereket mi nagyon sokszor használjuk, és próbáljuk is azonosítani és megérteni. Hívhatjuk triggereknek, vagy akár ilyen érzelmi tyúkszemeknek, tehát azt gondoljuk, hogy mindenkinek vannak ilyen olyan pontok, vagy több olyan pont, vagy olyan nagyobb területek, amik valahogy, és azt is tapasztalja ő, hogy meg a párja főleg, hogy bizonyos megjegyzések, bizonyos témák az aktuálisan indokoltnál sokkal fájdalmasabbak, sokkal nagyobb reakciót váltanak ki, akár az illető maga se érti, a párja se érti, hogy de hát ő csak azt mondta, vagy ő semmi olyat nem mondott, és a másik mégis nagyon hevesen reagál bizonyos helyzetekre. Ez ilyenkor érdemes ennek jobban megpróbálni megérteni, és mi ezeken dolgozunk.
Ha 12-szer is mondom, és 12-szer is ideges tőle, akkor lehet, hogy érdemes átgondolni, hogy Igen. Direkt mondtam-e, vagy nem?
Igen.
ez egy másik irány. Viszont oda térnék vissza, amire már utaltál, de én azt gondolom, hogy önállóan is érdemes egy pár gondolatot beszélni róla. Ez a közös akarat, mind a ketten akarják, kölcsönösen akarják, vagy a pár egyik része érzi úgy, hogy most ennek itt az ideje. Ezzel mik a tapasztalatok? Hogyan alakul az ki, alakulhat ki, hogy egy azon akarásuk legyen? Egyáltalán, hogy elkezdjék ezt a dolgot.
Szerintem egy azon akarásra nem is törekszünk, tehát egyáltalán nem baj, hogy két embernek kétféle véleménye van, és más akarata van. Ezt nyilván érdemes majd, és akkor erről szívesen beszélek, hogy hogyan próbáljuk ezt valahogy közelíteni, de az egy egyértelmű helyzet, hogy a pár tagjai nem ugyanakkor és ugyanarra segítségre lesznek nyitottak, tehát általában van, aki már régebb óta kezdeményezi, vagy javasolja, hogy jöjjenek terápiára, vagy kezdjenek el, a másik ennek ellenáll, erről beszélgetnek, vagy másféle segítségre gondolnak, és amikor különböző módokon van, nyilván van, amikor nagyon éles helyzet, és akkor ilyen ultimátumként jelenik meg, hogy vagy eljössz terápiára, vagy
na,
válunk.
Na, ezt keresem én, igen. Tehát
de akkor, azért nem azért általában az egyik úgy jó eséllyel hajlandó. Nyilván én azokkal a párokkal találkozok, akik eljönnek, biztos a párok nagy része meg
az ügyvédek
esetleg nem jön el, vagyis az egyikük szeretné, a másikuk nem, és akkor ők nem fognak, hanem mondjuk elmegy egyéni terápiára, az egyik tag, vagy másféle segítség.
Ugye az is van, vagy lehet, hogy az egyik fél azt mondja, hogy nincs itt semmi látnivaló, semmi probléma nincs, a másik meg mondja, hogy de nagyon is, hogy van.
Nagyon sokszor van ilyen helyzet, és akkor azzal a helyzettel kezdünk ott valamit a terápiában, hogy nagyon izgalmas ez, hogy ön azt mondja, mondom az egyiküknek, hogy elégedett, és jó, és mégis így hallja, hogy mit tudom én, a férje, felesége, párja pedig erről és erről számol be, mit gondol erről, hogyan látja ön ezt, miért lehet ez, és akkor ott ez már egy közös helyzet, tehát hogy vajon mi, hogyan látják ezt ennyire máshogy, és akkor erről már lehet is beszélgetni.
Nagyon hamar megérkeztünk oda, hova, én nem voltam benne biztos, hogy hamar érkezünk meg, ugye ez a nehéz üzenetek kommunikációjáról szól most ez az egész évad, és tulajdonképpen, amikor arra gondoltam, hogy beszélgessünk erről a pár és családterapeuta dologról, akkor ez volt bennem, hogy ez az a pillanat, vagy ez az a szituáció, amikor ugye az egyik félnek egy közvetítő útján, aki adott esetben ugye te vagy, vagy a pszichológus, aki segít nekik, tulajdonképpen tolmácsolja, vagy közvetíti, hogy neki mi rossz. Ugye ez a nehéz üzenet kommunikációja ebben a vonatkozásban. Ezt hogyan lehet jól csinálni, hogyan lehet szépen csinálni, vagy ez mindig fáj-e? Hogyan zajlik ez, amikor az egyik fél tulajdonképpen panaszkodik hivatalosan, kvázi hivatalosan?
Na, most sok mindent mondtam. Egyrészt talán a panaszkodásra is visszatérnék. A nehéz üzenetekkel kapcsolatban meg arra gondoltam, hogy talán azt mondhatnánk, hogy a terápiának egy nagyon fontos része, ennek a terápiás kapcsolatnak, ennek a közegnek, annak a feladata, vagy nekünk terapeutáknak ilyenkor az a feladatunk, hogy egy olyan biztonságos közeget teremtsünk, és ez akár egy pár alkalom csak arra megy el, hogy biztonságban tudják érezni magukat azzal kapcsolatban, hogy bizonyos dolgokat el lehessen mondani, vagy úgy lehessen elmondani, és ebben van a mi feladatunk, hogy sokszor nem is a tartalom olyan nehéz, tehát amit el akar mondani, hanem ahogy elmondja, hogy ez hogy érkezik meg, hogy érti, és ebben azért mi az a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor tudunk segíteni. Mondom, már magával azzal, hogy sokan elmondják, hogy milyen érdekes, hogy itt tudnak úgy beszélni, anélkül, hogy ez eszkalálódna, ez az a pont, ahol egyébként, ha most otthon lennének, már biztos üvöltöző, vagy az egyik most fölállna és kimenne, de mivel itt azért itt ülnek, tehát nem áll föl, nem megy ki, végighallgatja, tud rá úgy reagálni. Mi azért nagyon figyelünk arra, nagyon igyekszünk arra, hogy senki se sérüljön ebben, tehát, hogy ez egy nagyon fontos szempontunk, hogy mindig addig menni, vagy úgy menni, amíg azt látjuk, hogy a másik ezt bírja, tudja, be tudja fogadni. Mindig kérjük is őket az elején, hogy mindenki szóljon, amikor úgy érzi, hogy ez nagyon fájdalmas, vagy sok. Tehát ennek sok tulajdonképpen ilyen trükk van arra, vagy ilyen a mi részünkről is szaktudás arra, hogy hogyan tudjuk ezt a helyzetet kipárnázni. Nyilván az nem elkerülhető, hogy fájjon, nagyon sokszor nagyon nehéz dolgokról van szó, meg fájdalmas dolgokról, meg bántó dolgokról van szó, de mégis azt gondolom, hogy tudunk abban segíteni, hogy talán kevésbé legyen az.
Ez nagyon tetszett, ez a kipárnázni, tehát, hogy tényleg el tudom képzelni azt a helyzetet, hogy békében lehet nehéz dolgokról is beszélgetni, de azt mondtad, hogy ezt a panaszkodás kifejezésemet még egy picit lábjegyzetelnéd. Tudom, hogy nem egy szakkifejezés, de mire gondolsz?
Hát van ez a, amikor talán azt mondom, ez a panaszkodás, vagy árulkodás, tehát amikor így, és ezt így szerintem fontos is erről beszélni, hogy nagyon sokszor van az a helyzet, egyébként azok nehéz helyzetek is, amikor úgy jönnek el a felek, hogy így kölcsönösen így tényleg olyan érzés, hogy így árulkodnak egymásra, és hogy valahogy azt gondolják, hogy mi itt majd bírók valahogy igazságot teszünk, hogy ugye, hogy tényleg hát önök is ugye, hogy ez tényleg elviselhetetlen, meg most képzeljék el, hogy tényleg ezt csinálja, és akkor ő általában a másik pedig visszavág, hogy na jó, de amikor én az azért van, mert azért mondd el azt is, hogy de te meg mi, és akkor ezeket mi nagyon igyekszünk le, tehát újra és újra el is mondjuk, és ezzük, hogy abszolút nem az a mi feladatunk itt, hogy biztos, hogy mi nem fogunk igazságot tenni, nincsen semmilyen autoritásunk arra, nem vagyunk ilyen felkentek arra, hogy megmondjuk, hogy hogyan kell egy párkapcsolatnak működni, hogyan jó, még ezt is vissza szoktuk mondani, hogy nem azt keressük, hogy itt ki a hibás, hanem azt próbáljuk megérteni, hogy az ő dinamikájukat próbáljuk megérteni, azt, hogy hogyan, hogy amit az egyikük csinál, az mit okoz a másikban, hogy ő arra így tud, így válaszol, és ahogy ő válaszol, az mitől, mit vált ki benne, tehát nem azt keressük, még egyszer mondom, hogy ki itt a rossz, és ezt nagyon igyekszünk is leállítani azt, hogy de ő csak ezt és ezt csinálja, vagy képzeljük el, hogy mit mondott a múltkor.
Mert hiszen azért ez kézenfekvő vágy lenne, én is így képzeltem, sőt a kérdések között is ugye szerepelt, hogy ez egyfajta önigazolási igény is lehet, hogy végre el lehet menni egy harmadik félhez, mert ugye sosincs ott senki, amikor veszekednek, vagy hát lehet, hogy van ott, de nem ilyesmi, hanem el lehet menni egy félhez, ahol elmondhatom azt, hogy engem mi bánt, vagy mivel van tele a hócipőm, és egyfajta önigazolást várok attól a közbülső személytől, akitől azt remélem, hogy azt mondja, hogy na hát itt tényleg nem lehet beszélni a másikkal.
De szerintem ez egy nagyon fontos különbség, amit most így ki is mondtál, hogy engem mi bánt. Tehát az egy nagyon fontos irány, és mi pont ezt akarjuk megragadni, hogy nagyon nagy különbség van abban, hogy mit tudom én, te csak ott ülsz és tévét nézel és sörözöl, amíg én pakolok, hogy ezt és ezt, vagy mit tudom én, mit csinálok.
Mondjuk mondja a férj, hogy ő pakol,
mondja,
a feleség
férj,
megül és sörözik.
Abszolút mondhatja, vagy te csak a körmösnél ülsz, amíg én nem tud, bárki bármit tud mondani. Eznek így nem nagyon visz előre, mert ezekre általában az emberek támadásra védekeznek, vagy viszont támadnak, hanem azt szoktuk megkérdezni, hogy ez önnek milyen ilyenkor, amikor ön ott mondjuk ebben a helyzetben van, hogy ezt látja, és akkor mondjuk el tudunk oda jutni, hogy ne azt mondja, hogy el tudja mondani, hogy igazságtalannak érzi, vagy ő ilyenkor egyedül érzi magát, vagy ő ilyenkor kétségbe van esve, mert úgy érzi, hogy nem fog egyedül megbirkózni valamivel, és nem számíthat a másikra, és amikor már a saját érzéseiről tud beszélni valaki annak kapcsán, hogy ő ilyenkor egyedül van, ő ilyenkor fél, ő ilyenkor szomorú, akkor a másik sokkal jobban tud reagálni. Tehát arra a vádra, hogy mit tudom én, miért most jössz haza, vagy miért ilyen későn jössz haza, arra a másik vádként reagál, de hogyha valaki arról tud beszélni, hogy nagyon hiányoztál, rossz volt egyedül, nem tudtam, mikor jössz, és bizonytalan voltam, arra már tud érzelmileg reagálni, és ez is egy nagyon fontos feladatunk, és akkor itt most már ez egy sokkal ilyen mélyebb technika, hogy kifejezetten ezt keressük, a mögöttes érzéseket, és hogyha arról tud valaki beszélni, az nagyon nagy változást tud hozni az egymás megértésében és a kommunikációban.
Magázódtok egyébként mindig?
Tudom, mi mindig magázódunk, igen.
Tehát ez pont ez a igazságtételnek, meg a rátokrót szereptől való ellépés, akár, hogy ez a távolságtartás megmaradjon?
Hát, hogy ez egy jelezzük, hogy azzal együtt, hogy nagyon intim, mély dolgokról beszélünk, hogy ez egy szakmai kapcsolat. Tehát én ebben úgy hiszek, ez nekem segített. Felnőttekkel én mindig magázódom.
Még ebbe a blogba egy utolsó kérdés, amik tulajdonképpen mindig az elején vagyunk a párterápiának, hogy miféle módon történik valamiféle cél meghatározás vagy várható eredményeknek az azonosítása. Ez biztos mindenkit érdekel, aki hozzátok fordul, hiszen ha más nem mondunk, pénzbe kerül ez a műfaj, hogyha nem TB-re csinálja az ember, és nyilván ideges is, időt szán rá, és ha már elment, akkor szeretne, hogy ebből legyen valami. Most nem akarom nagyon lecsupaszítani ilyen lelki dolgok, meg nem akarom üzleti vonalra terelni egyáltalán, de hogy mit lehet arról beszélni, hogy mit várhat ettől a fél, hogyha végigmegy ezen a folyamaton?
Hát azt tudom, hogy mi úgy dolgozunk, és majd mondom, hogy én egy kollégával együtt, tehát milyen koterápiában dolgozunk, de mindig úgy zajlik az első alkalom, azt úgy is hívjuk, az egy ilyen konzultáció, ismerkedés, ahol kölcsönös bemutatkozás után azt kérjük a hozzánk forduló párok tagjaitól, hogy mind a ketten mondják el külön-külön azt, hogy ő miben szeretne változást, mi neki a nehéz, miben kér segítséget, és itt mindig így hangsúlyozzuk, hogy nem kell testületi döntést hozni, tehát pont azt kérjük, hogy teljesen mást is mondhatnak, sőt fontos, hogy kiderüljön, mert lehet, hogy valamilyen egészen mást akarnak, vagy máshol vannak a hangsúlyok, és akkor ez egy ilyen fontos feladat ezen az első konzultáció végére, hogy azt megnézzük, hogy egyáltalán ezek összebékíthetőek-e. Tehát biztos van olyan extrém, szerencsére most én nem tudok olyat az utóbbi időből, amikor tényleg olyan kibékíthetetlen, mert mondjuk lehetne, hogyha az egyik azt akarja, azt mondja, hogy ő mindenképpen ő azért jött, mert el szeretne válni, és ezt szeretné minél békésebben lezárni, a másik pedig azt mondja, hogy ő mindenképpen azt szeretné, hogy így jobban megértsék, hogy mi is történt, és közelebb kerüljenek, és megmentsék a házasságot. Ezzel így nagyon, ebben nagyon nehéz közös cél. Tehát, hogy ilyenkor nagyon nehéz, de az lenne a feladat, hogy valahogy abból, amiket elmondanak, külön-külön, abból tudunk-e valami közös célt meghatározni, amiért érdemes lehet mind a kettőjüknek dolgozni és eljárni.
Ugyanakkor az is lehetséges kimenet, hogy a szétválás vagy a különélésnek a megtervezése, megágyazása, ezzel nem foglalkoztok?
Ilyes? Az teljesen lehet, kifejezetten van olyan is, hogy válásterápia, és van is olyan terápia, aki kifejezetten azért jönnek, hogy ők már úgy érzik, hogy ezek a kapcsolatnak nincs jövője, de szeretnék ezt akár közösen így elgyászolni, vagy szépen lezárni, vagy bizonyos dolgokról meg akarnak állapodni, akár a praktikus dolgokról, gyerekek kapcsán. Tehát van, aki kifejezetten ezzel a céllal jön, és olyan is van, amikor valaki azt mondja, hogy volt egy olyan nehézség, mondjuk egy megcsalás, hogy most úgy érzik, hogy nagyon, így most nagyon nem jó, és nem tudnak abban dönteni, hogy ez így megmenthető-e, visszacsinálható-e, vagy jobb lenne, mert annyi fájdalom van mind a két félben, hogy talán jobb lenne külön, és akkor ez is lehet egy közös cél. Csak azt akarom mondani, hogy mindig meghallgatjuk mind a két felet, és a családterápia akkor egyébként ahányan ott vannak, tehát akkor a család többi tagját is, de ha most a párterápiákról beszélünk, akkor a pár mindkét tagját, és megnézzük, hogy van-e olyan közös metszet, van-e olyan része, amiért tudunk együtt dolgozni.
Ez a Krízisek és pofonok, Bátki Anna klinikai szakpszichológussal, pár és családterapeutával beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.